Mi műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Tizenhat óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A miniszterelnök csütörtökön a közösségi oldalán közzétett nyílt levelében arra szólította fel Zelenszkij ukrán elnököt, hogy azonnal nyissa meg a barátságkőolajvezetéket, és tartózkodjon a Magyarország energiabiztonsága elleni további támadásoktól. Orbán Viktor levélben azt írta, Zelenszkij 4 éve képtelen elfogadni a szuverén magyar kormány és a magyar emberek álláspontját az orosz-ukrán háborúról. Ön 4 éve azon dolgozik, hogy Magyarországot belekényszerítse az önök és Oroszország közötti háborúba. Ön az elmúlt 4 évben megkapta ehhez Brüsszel támogatását, és megnyerte magának a magyar ellenzéket is, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, azt is látják, hogy Zelenszkij, Brüsszel és a magyar ellenzék összehangolt lépéseket tesz, hogy hatalomra juttassanak egy ukrán barát kormányt Magyarországon. Ön az elmúlt napokban elzárta a Magyarország energiaellátásában kulcsfontosságú barátságkőolajvezetéket. Az ön lépései Magyarország érdekeivel ellentétesek, és a magyar családok biztonságos és megfizethető áru energiaellátását veszélybe sodorják, fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Ha Ukrajna tartósan zárva tartja a barátságkőolajvezetéket, az brutális benzinár drágulást hoz, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter Budapesten a kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, ennek egyik oka, hogy az Urál és a Brent típusú olaj közötti árkülönbség legalább 13 dollár, a piaci árat nézve, a Brent szállítási költségével is számolva pedig az árkülönbség 20 dollár fölött van. Továbbá, ha ellehetetlenül a 100 halombattai, többségében uráli nyersolajat finomítani képes olajfinomító működése, akkor Magyarországnak finomított olajat kell vásárolni. Így az árkülönbség még nagyobb lesz. A barátság kőolajvezeték újraindításának semmilyen technikai akadálya nincs. Erről szintén Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztere beszélt a kormányinfón, hozzátette. Az Európai Unió külügyi főképviselője, Kaja Kallas azt mondta, nem szakértőket, hanem katonákat kell küldeni Szlovákiának és Magyarországnak Ukrajnába. Ebből is jól látszik, hogy a barátság kőolajvezeték újraindításának semmilyen technikai akadálya nincs. Gulyás Gergely közölte, az ukrán vezetés tudatosan fenyegeti a magyar energiabiztonságot, miközben egyértelmű és világos adatok állnak rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy a barátság kőolajvezetékben semmilyen a vezeték elzárását indokló kár nem keletkezett, sőt pillanatnyilag a vezeték kiinduló pontját Tatárföldön éppen az ukránok támadják. Az elmúlt héten több mint 76 milliárd forint értékű beruházás kezdődött meg, vagy fejeződött be Magyarországon, ismertette a kormány szóvivő Budapesten a kormányinfón. Vitályos Eszter közölte, jelentős beruházással erősíti piaci pozícióját a magyar tulajdonú Baromfi ipari vállalat, a Mastergood Kft., amelynek 72 milliárd forint értékű kapacitásbővítő fejlesztéséhez a kormány 22 milliárd forint támogatást nyújt, hozzájárulva 600 új munkahely létrehozásához. A kormány szóvivő arról is beszámolt, hogy a magyar tulajdonú Biolab ZRT 1,3 milliárd forint értékű beruházást valósít meg Pomázi telephelyén, amelyhez a kormány 520 millió forint támogatást nyújt. A beruházás 25 munkahelyet teremt, tette hozzá. Magyarország továbbra is azon tagállamok közé tartozik, amelyek nem fogadják el az Európai Unió kohéziós politikája és a vidékfejlesztési agrárforrások összevonását egységes alapba, jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Brüsszelben. Az EU tagországok általános ügyekért felelős tanácsának kohéziós ügyekkel foglalkozó ülésére érkezve Navracsics Tibor hangsúlyozta. Magyarország nem támogatja az új struktúrát és az egységes alap létrehozását, amelybe a kohéziós politika és a vidékfejlesztési agrárpénzek is belekerülnének. Végül az időjárásról. Napos száraz idő várható délutántól, főként a Dunántúlon, kevés fátyol felhővel. Az Észak-Dunántúlon nagyobb területen megélénkül a déli eszél. Máshol gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet napközben 6 és 13 fok között alakul. Délnyugat-nyugat felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket. Késő estére mínusz 2 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 16 fok között valószínű. Híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. A nagybőjt 40 napos időszaka nem csupán lemondás, hanem belső megújulás, amely segít szembesülni önmagunkkal és közelebb kerülni Istenhez. Ehhez szeretnénk segítséget adni a mai adás első felében. Kónya Ákos református kórház lelkész három rövid elmélkedését hallják.
Az első elmélkedésünknek a címe a csend. Egy latin mondás szerint in silencio et spes fortitudo vestra. A csendben és a reménységben van erőtök. És amikor a csendről beszélünk, akkor rögtön ott vagyunk, hogy nem csak lég, meg fény, hanem zajszennyezés is létezik. És a mai világban körülvesznek minket különböző zajok, impulzusok, amik kintről befelé törekszenek. Ahhoz, hogy eljussunk a csendhez, néha ki kell szakadnunk ebből a környezetből. Ezért, ha valaki a spiritualitásra törekszik, akkor keresse a csendet. A Bibliában azt olvassuk, csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Úr. Elcsendesedés. A csendben létel nem biztos, hogy tételenséget jelent, hiszen lehet metrón is imádkozni, lehet buszon is imádkozni. De ahhoz, hogy igazából találkozunk önmagunkkal, és találkozunk Istennel, és ahhoz, hogy ezekből a találkozásokból megszülethessen egy imádság, ahhoz szükség van arra, hogy félretegyünk céltudatosan időt, amikor belépünk az Istennel való párbeszédbe. Odafordulás, Isten keresés. Milyen érdekes, mi azt szoktuk mondani, csendesedjünk el, imádkozzunk. Ebben a felszólításban benne van az, hogy szükségünk van a csendre, az imádsághoz. Szükségünk van a külső és a belső csendre, az Istenre való figyelésben. És ebben a bőti időben talán különösen is szükségünk van a csendre, a barlang csendjére, ahol abszolút csend van, amit egyszer megtapasztaltam barlangászás közben, hogy ott tényleg csend van, de szükségünk van arra is, hogy megálljunk a Golgotai kereszt előtt a Kálvárián, és meghalljuk a Golgota csendjét. Inkább lecsendesítem a lelkemet, mint az anya a gyermekét, olvassuk a Zsoltárok könyvében. Lecsendesítem a lelkemet, milyen szép gondolat. Csendbe maradok, koncentrálok, és egyszer csak megszólal a csönd. Robert Sarach bíboros írja a Csend ereje című könyvében, az ember szívében van egy vele született csönd, mert minden személy legmélyén Isten lakik. Keressük ezt a csöndet, keressük Istent, és akkor a csönd hallgatásban és a reménységben erőre találunk. Ehhez kívánok neked, kedves hallgató, sok erőt, hogy ezt a lépést meg tud tenni. Eljuss a csendig önmagadban, és eljuss az Isten előtti csendességre. A konverzáció mórum a szerzetesi hagyományban azt jelenti, hogy mindig Krisztus kell szem előtt tartanunk. Ő hozzátérünk. Ez nem egy egyszeri dolog, hanem folyamatos döntés. Mondhatnánk úgy is, hogy egyfajta beállítódás, attitűd. Minden eseményt, ami velünk történik, Krisztus keresztjén át szemlélni. Minden kísértő és rossz gondolatot Krisztushoz vágni, vetni, ahogyan Benedek mondja, neki átadni. Amikor én életem folyamán egyszer megismerkedtem a bencés lelkiséggel, akkor a következő fogadalmat kellett megtennem. Ígéred-e, hogy folyamatosan megtérsz és visszatérsz Jézus Krisztus keresztjéhez, ő hozzá, aki az örökké való Isten fia, a Szentlélek által. Folyamatosan megtérsz és visszatérsz Jézus Krisztus keresztjéhez. Folyamatosan megtérni. Amikor erről beszélünk, akkor a kegyelemről beszélünk. Arról, hogy Isten mindig megadja a lehetőséget arra, hogy újból és újból hozzáforduljunk. És ebben a bőti időben engem és téged arra hív, hogy felülvizsgálva az életünket, hozzánk térjünk. Eszterde Wall arra int, hogy a mi kis meghalásaink előkészítenek minket arra, amikor majd eljön a halálunk órája. Minden egyes dologban, amikor nemet tudunk mondani, minden egyes dologban előkészítjük azt, amikor majd itt kell hagynunk ezt a világot. A konverzáció és a megtérés, a halál összetartoznak. De a Krisztusban bízó ember tudja, hogy döntése mögött Krisztus szeretete áll. Az, hogy ő vállalta a lemondást és a halált. Ő példát adott. A lényeg az, hogy visszatérj az engedelmesség fáradtságos munkájával ahhoz, akitől elszakadtál az engedetlenség tunyasága által, hogyan Szent Benedek írja, reguláljában. Bőti idő van. Ember, emlékezzél. Ki az, akihez tartozol? Ki a biztos pont az életedben? Gondolj teremtődre, ifjúságod idején mondja a Biblia. És fordulj megváltódhoz, aki téged szeretett, aki téged megváltott, aki téged megszabadít, meggyógyít, és tapasztal meg a lélek erejét. Az igazi konverzáció mórum így történik meg. És ugye halljátok már, hogy itt nem csak a szerzetesekről van szó, itt minden hívőről van szó, itt minden megkeresztelt Krisztushoz tartozó emberről szó van. Válasszuk ezt az utat, a mindennapi Istenhez fordulást, a mindennapi konverzációt. harmadik elmélkedés címe a bizalom. Semmi ne zavarjon, semmi ne rémítsen. Minden elmúlik, Isten nem változik, Isten egymaga elég. Amikor évekkel ezelőtt először hallottam ezt az imádságot énekelve, megnyugodtam. Hiszen arról van szó, hogy ha valaki elhiszi, hogy Isten elég, ha valaki bízik benne, az ilyen ember már felszabadul. Életünk során annyi mindent szeretnénk kontrollálni. Főleg azért, mert minket is annyira akarnak kontroll alá vonni. Annyi bizalmatlansággal találkozunk, pedig bizalom nélkül nem tudunk élni. Az Istenbe vetett bizalom segít minket a stabilitásban. Benedek szerint a stabilitás egy biztos pont az állandó változó világban. Az óra et labora, az imádság és a munka, amely nem csak a benedeki gondolat, hanem utána a reformációba is átment, ez egyfajta keretet jelent. Ha megnézzük a regulát, azt látjuk, hogy minden le van szabályozva benne. Mikor keljenek fel a szerzetesek, mikor imádkozzanak, mivel öltözködjenek, mit egyenek és mit igyanak, de a lényeg az, hogy kialakított egyfajta életritmust, egy olyan keretet, amely biztonságot ad a mindennapi tevékenységüknek. És miközben végzik és végezzük a dolgainkat, Isten az, aki adja az áldást. Miközben mi imádkozunk ki és küzdünk, és bízunk benne, megtapasztaljuk azt, hogy életünk belesimul az ő akaratában. Igen, itt is már rólunk van szó, már nem a szerzetesekről van szó, hanem a mi életünkről van szó, hogy vannak-e Istentől kapott keretek az életünkbe, hogy bízunk-e benne. Mert hogyha megvannak ezek a keretek, ha Isten bizalma vezeti az életünket, akkor az érzelmi hangulatváltozások között is tudunk lecsendesedni. És végül a bizalom alapja az engedelmességnek. Isten az, aki szeret minket feltétel nélkül, akiben ezért minden élethelyzetben bízhatunk. Ő gondot visel rólunk, rólad és rólam. És ez bizalmat adhat a mindenható Istenben, hiszen ő mindenható, ő mindentudó, ő látja az életünk részleteit, tudja, hogy mi történik az ő gyermekével. Bizalom nélkül nincs tehát élet, és nincs lelkélet sem. Visszaemlékszem arra, Grangliában egy anglikán gyülekezetbe jártam, és ott sokszor énekeltük ezt az éneket, Trust and Obey, bíz és engedelmeskedj, mert nincs más út, csak a Jézus útja. Amen.
Az elmúlt percekben a csendről, a megtérésről és a bizalomról Kunya Ákos református kórház lelkész gondolatait hallották. Thank you. Most Szakáli László az egykori Kék Csillag együttes vezetője val megtéréséről. A tanúságtétel a 2021. évi Szeretetföldje találkozón hangzott el Török Bálinton. A hanganyagot a Szeretetföldje bocsájtotta rendelkezésünkre, melynek további videói a YouTube-on elérhetők. Indítsuk tehát a tanúságtételt a Kék Csillag együttes egykori slágerével.
Vibráló fényüket tiszta szín, mint a két szemed, amikor rám tekint. Ne feledd el, ha várok rá, ugyan itt ihajban a mólónál. Jönnek az összes haverok is, összehozunk egy házi bulit. Öten, tizen vagy húszan leszünk, a kicsik a hely, nem mindegy nekünk. Üres a kérdés és a szomszédság, elviselt egy zajos éjszakát.
Szakáli László vagyok, 1944-ben születtem Budapesten. Műszaki embernek készültem, de 1963-ban megnyertünk egy Ki mit tudott, és ez meghatározta aztán az életem további menetét, zenész lettem. Keresztény családban születtem, szüleim pedagógusok voltak, otthonról megkaptam a vallásos katolikus nevelést. Mint zenész, már nyugaton dolgoztunk, nagyon sok pénzt kerestünk a zenekarral, és úgy nézett ki, hogy minden fut a maga útján, sínen vagyunk. De a sok pénz megzavarja az embereket. És egy idő után láttam, hogy azt, amit létrehoztam, mint zenekarvezető, tovább nem tudom megtartani, és 18 évi zenekarvezetés után úgy éreztem, hogy újra kezdeni már nincs erőm. Ez bennben történt ez a felismerés 1979. februárjában. Bennben játszottunk akkor az ottani legnagyobb helyiségben, a Kurszálban. Nagyon komoly depresszióba estem, mert nem tudtam elképzelni, hogy mi lesz tovább az én sorsom, mi lesz a családommal, mert minden a zenekarra épült. Úgyhogy 3 napig, éppen hogy csak lementem dolgozni, senkivel nem akartam találkozni, beszélgetni. És a 3. napon egyszer csak azt éreztem, hogy nem vagyok egyedül a szobámban. Nem volt ott senki, más ember, de éreztem egy erős jelenlétet, és egy bizonyságot a szívemben és a szellememben, hogy higgyek abban, amit nekem gyerekkoromban az Istenről tanítottak, és keressem meg a saját hitemet. És ha ezt megtalálom, akkor rendbe lesz hozva az én életem. Tehát meg kell térnem. Ezzel kezdődött. És aztán az Úrtól megkaptam azt a kegyelmet, hogy valóban át tudtam adni az én életemet. És akkor visszanéztem az addigi életemre, és rájöttem arra, hogy semmi sem volt hiába. Mindennek volt értelme, még a látszólag rossz dolgoknak is, mert az Isten ebből tanított, ebből készített fel engem. De hozzá kell tennem, hogy volt egy érdekesség ezt megelőzően. Ugyanis 1981-ben, amikor végleg úgy döntöttem, hogy befejezem a zenélést, mikor az utolsó alkalommal a Hammond orgonámnak a tetejét lecsuktam, akkor kijött a számon egy olyan mondat, amin magam is csodálkoztam. Azt mondtam, hogy ha én ezt még egyszer kinyitom, csak Isten dicsőségére fogom tenni. És az Úr szavamon fogott. Az ország összes sztárjával dolgoztunk. A Szécsi Palinak 2-3 éven keresztül haláláig mi voltunk a kísérő zenekara. Cserháti Zsuzsa velünk kezdett. Az ismertsége az a első Szécsi showhoz kötődik, aminek hát mi voltunk a zenekara a Pali felkérésére.
Mi volt a zenekarotok neve?
A zenekar neve Kék Csillag volt. Mi ezen a néven nyertünk 1963-ban, ki mit tudott. Ezen a néven működtünk itthon, egészen addig, amíg a zenekar itthon működött, és ez 1977 vége volt. Attól kezdve már csak külföldön dolgoztunk, aztán jött a törés, és tulajdonképpen vége lett mindennek.
És akkor jött a közösség, amit úgy hívnak, hogy?
Az isteni szeretett közösség, amit Regina Collins, angliai nővér, hozott létre itt Magyarországon, és hát, hogy ebben nekem még egy szerepet is szánt, az egészen biztos, hogy az Isten akaratának a következménye volt. Mert én soha nem mondtam a nővérnek, hogy nekem zenész múltam van, és nekem ilyen terveim lennének, hogy a közösségben valamilyen zenei szolgálatot szeretnék teljesíteni. Ez így alakult, és aztán mondom, visszanézve láttam azt, hogy ez tulajdonképpen az Isten munkája volt, fölkészített előzőleg arra, hogy technikai, meg zenei szinten elegendő képzettségem legyen ahhoz, hogy ezt csinálni tudjam.
És ezt mióta csinálod?
1994-ben kezdődött el ez a szolgálatom, és hát az most már éppen 20 éve. Minden héten van szerdán egy nyitott alkalom, és egy szűkebb, de szintén nyitott alkalom szombat este. Úgyhogy ezeken az alkalmakon mindig ott vagyunk, ketten az öcsémmel, Mátyással, aki basszusgitározik és énekel. Ezért nagyon hálás vagyok az Úrnak, hogy ezt megadta, hogy ezt meglássam, hogy ez az én szolgálatom az egyházban, és én ezt örömmel teszem. Érik csendesen, erő győzelem, ha nem teszem semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten.
Az elmúlt percekben Szakáli László zenész tanúságtételét hallották, a Lélek útjain ezzel véget ért, a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikai munkatárs Somogyi Márton volt, az adást Tikovics Ernő szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, Hajdó Mária vagyok. Mai műsorunkban Kovácsné Kis Évával beszélgetek, aki a 60-i Bajza József Gimnázium történelem és állampolgári ismeretek tanárnője. A 42. tanévét kezdte meg ebben az iskolában most szeptemberben. Tisztelt tanárnő, szívből gratulálok, és mi volt, amikor ön hivatást választott, és úgy döntött, hogy történelem szakos tanárként szeretne majd tanítani?
A hivatásválasztásomat nagymértékben befolyásolta az, hogy tulajdonképpen általános iskolás korom óta nagyon szerettem a gyerekeket, elsősorban a kisgyerekeket. És én óvónőnek készültem a gimnázium negyedik osztályáig. Akkor még így számozták a gimnáziumi osztályokat, hogy első osztály, második, harmadik, negyedik osztály, tehát végig óvónőnek készültem. Azonban a gimnáziumban egy kiváló történelem tanár tanította nekem a tantárgyat, Kárpáti Istvánnak hívták, és tulajdonképpen neki köszönhetem a tantárgy megszeretését, a tantárgy iránti szeretetemet, és hogy végül nem az óvónői hivatás mellett döntöttem, hanem a történelem tantárgyat választottam. Történelemföldrajz szakos szerettem volna lenni, de abban az évben nem indult a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen ilyen szak, ezért a történelem mellé az orosz szakot párosítottam.
Jelenleg csak történelem és állampolgársági ismereteket tetszik oktatni.
Igen, ugye a rendszerváltoztatás után kivezették az orosz tantárgyat, és ekkor jött a lehetőség, hogy egy másik szakot végezzek. Elvégeztem az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a társadalomismeret szakot, azóta ennek a neve megváltozott, állampolgári ismereteket tanítunk most, és teljes állásba történelmet, illetve a 12. évfolyamon állampolgári ismereteket tanítok.
Tisztelt tanárnő, mi volt, ami meghatározta az életútpályáját, illetve a személyiségét főbb állomásonként összefoglalná, hogy hogyan változott az évek során?
Először is meghatározónak tartom a családi hátteret, ahonnan származom. Egy kis faluból, Atkáról származom, és egy nagyon szeretetteljes, meleg családi légkörben nőttem fel. A nagyszüleimtől, édesanyámtól, bátyámtól kaptam a tisztességes dolgos munka szeretetét, a becsületességet és az adott szó hitelességét. Kiemelném az Atkári Általános Iskolát, ahonnan a alapvető tudást szereztem. Volt egy kiváló igazgatónk, Gyöngyösi József, aki atkári születésű volt, igazi reneszánsz igazgató, messze meghaladta a korát, egy szupermodern iskolát teremtett a 70-es években, és én innen biztos alapokkal mentem a Gyöngyösi Berze Nagy János Gimnáziumba, ahol Kis Lajosné volt az osztályfőnököm, aki matematikát tanított. Én nem ebben a tantárgyban jeleskedtem, de az osztályfőnök ezt soha nem éreztette velem, illetve a 42 fős osztállyal. Nagyon szeretett bennünket, sok-sok élményt adott számunkra. És hát ugye, itt volt meghatározó számomra a történelemtanár. Utána a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemre kerültem, történelem orosz szakra, és ott számomra a történelem tanszék, az ott tanító tanárok nagyon sokat jelentettek a személyiség fejlődésemben. Gyakorlatilag még inkább elmélyült a történelem tantárgy iránti szeretet. Az ott tanító tanárok, akár kiemelhetem Orosz Pista bácsit, aki a középkori tanszék vezetője volt, később dékán is lett, vagy akár Barta János tanárurat, aki a 18. századi Magyarországot tanította, Irinyi Jánost, vagy Menyhárt Lajost, akik a 20. századi történelmet tanították nekünk, akkor a 70-es évek végén, 80-as évek elején szakmailag kiválóan felkészültek voltak, és nagyon, de nagyon emberségesek, és tényleg példát mutattak, hogy hogyan kell történelmet tanítani.
Hála Istennek, ez sikerült is átadniuk, mert a tanárnő tényleg szívvel, lélekkel tanítja, terelgeti a fiatalok útját.
Igen, ebben nekik tényleg meghatározó szerepük volt, illetve meghatározó volt számomra a kollégiumi közeg, ahol 5 évet töltöttem. Ugye egy kis faluból kerültem ki, és elkerültem Debrecenbe, kinyílt előttem a világ mindenféle szempontból, és hát itt kiemelem a kollégista társaimat, mi hatan laktunk gyakorlatilag együtt 5 éven keresztül, és hát a legszorosabb kapcsolat alakult ki közöttünk. Nagyon hasonló közegből származtunk, mindannyian kis faluból származtunk, első generációs értelmiség, tehát fontos volt számunkra a tanulás, és 5 éven keresztül gyakorlatilag közös szobába laktunk, vagy közös lakótérbe. Aztán orosz szakosként 6 hetet Ogyesszába tölthettem első éves koromba, majd egy fél évet Moszkvába.
Úgy gondolom, ebben az időben ez óriási dolog volt, hogy külföldön tudott tanulni.
Igen, tulajdonképpen az orosz nyelv mélyítésére ott volt igazán lehetőség, és közben sok-sok élményt tudtunk szerezni. Volt elegendő ösztöndíjunk, volt pénzünk, a felsőbb évesek kioktattak bennünket, hogy mire figyeljünk, és hát főleg a moszkvai fél év az nagyon, de nagyon sok élményt adott számunkra. Több mint 30 színházba voltunk, Lenin stadionba, foci meccset néztünk, tehát gyakorlatilag szinte mindenhová jutottunk, Moszkva leghíresebb nevezetességeit megnéztük, és közben ugye oroszul beszéltünk, az olimpiai faluban laktunk, hetente háromszor volt tanítás, helybe jöttek a tanárok, tehát én azt gondolom, hogy az orosz szakosoknak ez óriási élményt jelentett. És utána kerültem ide 1984-ben a 60-i Bajza József gimnáziumba.
Ahol a mai napig tetszik tanítani. Hát szívből gratulálok. Mi az, ami erőt ad önnek, mert biztos, hogy azért a 42 év alatt voltak jó napok és voltak rossz napok, és mi az, ami mindig fent tudta tartani a lelkesedését a szakmája iránt, illetve hogy egy iskolában tudjon megmaradni?
Hát először is, amikor én ide kerültem, akkor itt a Bajza gimnáziumban egy nagyon összeszokott, kiváló tantestületbe kerültem, akik nagyon odafigyeltek a pályakezdők segítésére, és igazából pár év alatt én igazi bajzásnak érezhettem magam, és nekik óriási szerepük volt az akkori középkorosztálynak, illetve az idősebb bajzás tanároknak, nagyon odafigyeltek, és át tudták adni azokat az értékeket, amelyek számukra is fontosak, és amelyek szerintem a mai napig fontosak a bajzába tanító tanárok számára. És mindig volt olyan kolléga, akikhez én fordulhattam, és ők segítettek. Én kiemelném az igazgatóimat, igazgatóhelyetteseket és Farkaskán Kálmánné volt az első igazgatóm, Németi Gábor igazgatóhelyettesként, tényleg nagyon sokat segítettek abba, hogy pályakezdőként én itt megtaláljam a helyem. Ez volt a tantestület részéről. A másik a diákok. Tehát én igazából mindig a diákok visszajelzéséből merítem az erőt, és én azt gondolom, hogy a tanári pálya is ugyanolyan, mint minden más hivatás vagy szakma, tehát sok-sok munkát, sok-sok energiát kell befektetni a gyerekek felé, és a befektetett munka az felénk is megtérül. A gyerekek szeretete, a gyerekek teljesítménye által, látjuk az ő fejlődésüket, haladásukat, és igazán ebből tudunk erőt meríteni. Ami még nagyon fontos, ugye hát én már elég sok időt töltöttem a pályám, gyakorlatilag végig osztályfőnök voltam a pályám során, tehát 4 év osztályfőnökség, 1 év pihenő, 4 év osztályfőnökség, és már számos osztálytalálkozón vettem részt. Már voltam 35 éves osztálytalálkozón is, tanítványaim 35 éves osztálytalálkozóján, és én azt gondolom, hogy azok az igazi visszajelzések. Amikor már 5 év, 10 év, 20 év, 30 év távlatából tudják értékelni a volt tanítványok, hogy mi az, amit itt kaptak az iskola falai között, és ők tényleg őszintén elmondják, és ők adnak megerősítést ahhoz, hogy érdemes volt csinálni, illetve érdemes tovább azt az utat folytatni, mert ez fontos számukra.
Úgy gondolom, hogy a legnagyobb visszajelzés a diákok, és tényleg ebből tudnak meríteni, és leszűrni véleményt, hogy jó ez az út, amin elindultak. És ez egy nagyon nagy öröm egy tanár számára, hogyha pozitív visszajelzést kap sok év távlatából is.
Igen, igen. És a gyerekek tele vannak szeretettel. És egyébként igénylik nagyon a törődést, igénylik nagyon a szeretetet, de a legkisebb szeretetre ők sokkal nagyobb szeretettel válaszolnak. És igazából mi tanárok ebből merítünk erőt.
Hát kívánom, hogy sok ilyen élményben legyen még részük az egész tantestületnek. És ha a diákoknál maradunk egy kicsit, az köztudott, hogy tanárnő nagyon sok versenyre, tehetséggondozásra készíti fel a diákokat.
Igen, tulajdonképpen a pályám kezdetén, ugye az első pár év az azzal ment el, hogy én magam is tanultam a szakmát. Körülbelül kétszer végig kellett tanítani a 4 évet, hogy azért egy picikét biztosabbnak érezzem a tudásomat, tapasztalatot szerezzek, és már a pályám kezdetén is voltak érdeklődő tehetséges diákok, és már velük elkezdtem versenyre készülni. És ahogy teltek az évek, egyre több tapasztalatom lett a versenyfelkészítés tekintetében, és szépen jöttek a sikerek. Kezdetben csapatversenyekre készültünk a diákokkal. A 90-es években indult el az örökségünk 48 országos vetélkedő több fordulóba, és 3 fős csapatokkal indultunk, Reformkor 48-as forradalom, és számos ilyen versenyen részt vettünk, és hát többször első helyezést ért az iskola. Borzasztó nagy élmény volt, amikor az országos döntőbe ünnepélyes díjkiosztással a mi kis iskolánk csapata megnyerte ezt az országos versenyt. És akkor így évről évre elindultunk, megtapasztaltam, így sikeresen föl tudtam készíteni a diákokat. Aztán az Európai Uniós csatlakozáshoz kapcsolódva elindult az Európa 2000, vagy a For for Europe, és ott is az országos második helyezésig jutottunk több csapattal.
Ez óriási teljesítmény, szívből gratulálok.
Igen, és úgy élveztem is, hogy a csapatversenyekkel nagyon sok gyereket meg lehetett mozgatni, lehetett lelkesíteni, és én a tehetséggondozás egyik nagyon fontos formájának tartom ezt a versenyzést. Egyrészt a gyerekek tudása is mélyül, másrészt nagyon sokféle készségük, képességük fejlődik, ezek a versenyek ugye többfordulósak, és a különböző fordulókra különbözőféleképpen készülünk. És akkor eljött egyszer csak az az idő, pont a saját nagyfiam esetében, amikor ő ide járt a gimnáziumba, hogy az egyéni országos középiskolai tanulmányi versenyre, ami a legrangosabb a gimnáziumokba, elkezdjünk készülni. És hát most már több mint 10 éve ez az egyik olyan verseny, amire sok-sok energiát fordítunk a tehetséges tanítványaimmal. Ez az igazán tehetséges gyerekek versenye. Ez az országos középiskolai tanulmányi verseny, és hát büszkén mondhatom, hogy már 12 döntős tanítványom van, és ott a második helyezettől kezdve a 10-valahanyadik, 20-valahanyadik hely, ugye az első 30 tanuló juthat be az országos döntőbe.
Szívből gratulálok, ez nagyon szép teljesítmény.
És gyakorlatilag egy kicsit tudatosan is építem a versenyre való készülést, amióta 6-osztályos gimnáziumunk is van. Igazából már elkezdjük 7-ben és 8-ban az általános iskolások versenyére készülünk az országos történelem verseny keretébe. Ennek van folytatása 9-be, 10-be a Szavária történelem verseny, és utána jön ugye az országos középiskolai tanulmányi verseny, az OKTV.
Akkor már a diákoknak is sikerül egy kis rutint szerezni, illetve van rálátásuk, hogy egy verseny hogyan nézhet ki, hogyan épülhet fel.
Igen, igen, és gyakorlatilag ezek nagyon szépen előkészítik az emelt szintű érettségére való felkészülést. Azok a tanulók, akik rendszeresen részt vesznek a versenyeken, a felkészülések során, nyilván olyan tudással rendelkeznek, többször megtapasztalják a versenyhelyzetet, és az érettségén, hát gyakorlatilag ezek a tanulók szerzik a legmagasabb százalékot, illetve én mindig azt mondom, hogy nekünk a középiskolában nem csak az a cél, hogy az érettségére felkészítsük őket, és ott magas százalékot érjenek el. Számomra az egyik legfontosabb cél, hogy sikerüljön nekik oda bejutni abba a felsőoktatási intézménybe, ahová ők nagyon szeretnének, és ott helytállni, és utána pedig az úgymond nagybetűs életbe helytállni, és kamatoztatni mindazt, amit itt megtapasztaltak. És a versenyekre való felkészülés az hozzászoktatja őket a fegyelmezett, rendszeres, alapos, precíz munkához, és hogy bizony munkanélkül nincs teljesítmény, nincs eredmény, és hát ugye a munkavilágában is végül is úgy lesznek sikeresek, hogyha kitartóan tudnak dolgozni. És ebben nagyon sokat segít nekik az ilyen többfordulós, komoly versenyekre való felkészülés.
Tisztelt tanárnő, van-e olyan esemény, vagy olyan momentum a 42 éves pályafutása során, amire büszke, vagy amit valamiért most megosztana a rádióhallgatókkal?
Igen, mindenképpen van, nyilván.
Gondolom számtalan.
Igen, számtalan ilyen. Először is én mindenképpen szeretném kiemelni azt, hogy ugye ide a mi iskolánkba is járnak hátrányos helyzetű tanulók, nehéz családi körülmények között élő tanulók, és többször volt olyan, amikor én ezeket a gyerekeket tudtam segíteni, és hozzá tudtam járulni ahhoz, hogy ezek a gyerekek tulajdonképpen kiemelkedő eredményeket tudjanak elérni, és bekerülhessenek az ország legjobb egyetemeire. Büszke vagyok arra, hogy egy 8 gyermekes családból származó fiú bejutott a Matthias Corvinus kollégiumba, illetve a Történelmi Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen negyedik helyezést ért el, ezzel 100 plusz pontból 100 plusz pontot vihetett, de volt még más hasonló közegből kikerülő tanítványom, akiknél nem csak tanítani kellett, hanem segíteni, gyakorlatilag beilleszkedni egy közösségbe. Illetve, hát engedjenek meg egy személyes élmény. Számomra nagyon nagy élmény volt az, két nagy fiunk van, mind a két fiunk ide járt a 60-i Bajza József gimnáziumba, matematika tagozatra. És tulajdonképpen az ő személyes döntésük volt az, hogy 12-be az én csoportomba kerüljenek emelt történelemből, és így megadatott az az élmény, ami szerintem kevés tanárnak adatik meg, hogy a saját gyerekeit taníthassa. Az idősebbik fiam, ő már leérettségizett a németből, és ezért nem is kellett volna neki emelt szintű tárgyat választani, de ő úgy döntött, hogy a történelem emeltet fölveszi, csak én tanítottam a történelem emeltet, így az én csoportomba került, és én tanítottam. A kisebbik fiunk egyetlen olyan bajzás tanuló, aki történelemből előrehozott érettségit tett, akkor még volt arra lehetőség, hogy történelemből, társadalomismeretből vagy matematikából is előrehozott érettségit lehessen tenni. Matematikából is tett, de úgy döntött, hogy ő 12-be ősszel előrehozott érettségi teszt történelemből és társadalomismeretből. És megadatott az a lehetőség, hogy odahaza együtt a nyári szünet végén elkezdtünk készülni, és én taníthattam meg neki a 12-es tananyagot, nem én voltam a történelem tanára, és készültünk az érettségire, és közben kedvet kapott, és miután leérettségizett ősszel, beült az én emelt szintű óráimra, és közben a Történelmi OKTV-re is készültünk, és hát pályafutásom egyik legnagyobb sikerét értem el vele. A Történelmi OKTV-n második helyezést ért el. És ez így szülőként is megkoronázta a pályafutásomat.
Hát úgy gondolom, hogy igen, ez szülőként is, én is mint pedagógusként is egy hatalmas elismerés. Gratulálok.
Köszönöm szépen.
És tisztelt tanárnő, ugye a mai fiatalok azt mondják, hogy sokban különböznek a korábbi évek fiataljaitól, de mit üzen a mai kor gyermekének, hogy miért érdemes mérehatóan és alaposan történelmet tanulni?
Hát amikor elkezdem a hetedikeseknek, vagy akár egy kilencedikes osztályba a történelmet, az első órán felírjuk a történelemfüzet első oldalára, Historia est magistra vitae, a történelem az élet tanító mestere. És szépen megbeszéljük velük, hogy ez mit is jelent. Én azt gondolom, hogy A történelem tantárgy tanulása, tanulmányozása nagyon nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a későbbiek során tudatos állampolgárrá váljanak a 18 éven felüli egykori diákok. Nem csak az ismereteik bővülnek a történelem által, hanem tapasztalatokat, következtetéseket vonhatnak le belőle, és a saját kis életükre vonatkozóan is. Ha végig tanuljuk az emberiség történetét, vagy a magyarság történetét, akkor abban azért vannak olyan összefüggések, vannak olyan következtetések, vannak ismétlődő tendenciák, amik mindenképpen segítenek a leendő felnőtteknek, hogy tisztában lássák a körülöttük lévő világot. Nagyon fontosnak tartom, hogy tudatos állampolgárokká váljanak a tanítványaim, és ehhez kiválóan alkalmas a történelem tantárgy és az állampolgári ismeretek. És nagyon fontos számomra, hogy ne csak diplomát szerezzenek a tanítványaim, ne csak diplomások legyenek, hanem a jövő értelmisége is. És a történelem tantárgy ebben én azt gondolom, hogy nagyon sokat segít.
Tisztelt tanárnő, nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket a gondolatokat megosztotta a rádióhallgatókkal. További sok sikert kívánok munkájához és jó egészséget.
Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget.
Jó reggelt, Balogh Ádám bársony, süveges. Jó reggelt, Hibor állat táncban, az ügyes. Sárga karmazsin, díszes baldahin, gyöngyös kalár is, galambon fiskál is, bársony tapota, tedd ide-oda. Ez a legény, te vagy a vitéz legény, pajtás tyukodja. Bercsényi, bezerédi, botján tököli. László Hunyadi, galambom, apafi, Ben József, Damjanics, Koppány és Dugonics, bársony tafota, tedd ide-oda. Ez ám legény. Így tedd rá, rá, mindig csak tedd rá, szól a csinkolya is, tudatod a dinamkának. Itted rá, mindig csak tedd rá, szól a csinkolya is, tudatod a dinamkának. Hey! Keszke, keszke nő, pompás az idő, ellopták a lovam, megverem a csizmám szárát. Keszke, keszke nő, pompás az idő, ellopták a lovam, megverem a csizmám szárát. Hey! Jó reggelt, Korvin Mátyás, szava hihető. Jó reggelt, Szép Zsuzsanna, pompás az idő. Bacsista, jadatni, besúgat, vicsasna, húmajukant epesni, mazakan, mazakan, summa, kicsima, inka, saba, pesaba. He jó kahi, jó estét, Rúzsa Sándor, itt az alkalom. Zöld marci patkó bandi, váltott lovakon. Pálkozd és sukorhó, cifra mogyorhó, száz arancsikó, tárállára.